A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Plesinger Gyula, a Jegybank Monetáris Tanácsának tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. Itt a műsor utolsó részének, utolsó perceiben beszélgettünk arról, hogy mennyire aktív a jegybank akkor, amikor, már Magyarországon, akkor, amikor a válságból történő kilábaláshoz tud nyújtani támpontokat, esetleg horgonyt is. Hogy látja egyébként pont egy bank által menedzselt hitel boom, mennyire jön be, vagy jött be, mit mutatnak a számok, és hát a reálgazdaság tekintetében ez mennyire fontos fogódzó?
Ugye kezdeném a KH-tól azzal, hogy 2014-ben az új jegybank törvény az kiegészítette a jegybank mandátumait, és az alapvető mandátumok, vagy az alapvető kötelezettségek mellé, mint az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás felsorakoztatta a kormány gazdaságpolitikájának a támogatását is. És ez adta meg igazából a jogosítványt a jegybanknak ahhoz, hogy ezeket a gazdaságtámogató, gazdaságélénkítő programjait elindítsa, és ez tulajdonképpen el is indult már, ahogy ezt a törvény lehetővé tette, mert az látszott, hogy hiába tett meg mindent korábban is a jegybank, meg hiába igyekezett a kormány is segíteni, a 2007-2008-as válságot követően a hitelezési aktivitás minden szegmensben jelentősen visszaesett, és 2016-ig folyamatosan csökkent a hiteldinamika, ami persze nem segített a gazdaság növekedését. Abszolút ilyen óvatossági megfontolások dolgoztak mindkét oldalon, a bankok kockázatkerülése erősödött, a hitelfelvételi oldalon pedig az óvatossági motivumok domináltak és elhalasztottak fejlesztéseket. A jegybank által indított növekedési hitelprogram, annak a legelső fázisa pedig segített megfordítani ezt a trendet, és 2016-tól már emelkedett, vagy növekedett a hitelezési dinamika, és végül elérte ezt a 10-15%-os a jegybank szerint egészségesnek tartott sávot, és ez tartotta is szépen. Tehát úgy gondolom, hogy a jegybanknak nagyon komoly szerepe volt abban, hogy ez a hitelezési dinamika megfordult, és ennek a megfordult hitelezési dinamikának következtében nőtt a gazdasági növekedés. Szintén jegybanki elemzések mondatják velem azt, hogy a 2016 és 2019 közötti növekedésnek durván a felét a jegybanki programok támogatták.
Maradva még továbbra is ennél a témánál, hogy látja itt a magyar gazdaságot, egészen pontosan van a reál konvergencia pályát, hogyan és miként haladtunk, illetőleg hát most hol tartunk, hogyha összevetjük magunkat a versenytársainkkal?
Ugye szintén itt az új kormány és a jegybank víziója az, hogy úgy tudunk mi fölzárkózni az Európai Unió magországaihoz, hogy nagyjából az uniós átlagot 2%-kal meghaladó növekedést kell produkálnunk. Ez ment, sőt sikerült némiképpen túl is teljesíteni a 2019-et megelőző időszakban. Most viszont bár talán a visszaesésünk most nem lesz akkora, mint az unióban, de majd a növekedés, a visszapattanás is azért egy kisebb dinamikával fog történni a kívánatosnál, tehát a mi becslésünk szerint most egy durván ilyen 1,5%-os növekedési többletet tudunk a jelenlegi eszköztárunkkal elérni az uniós átlaghoz képest, ami azt jelenti, hogy ha túljutunk ezen a pandémiás válságon, akkor fokozottan érdemes a versenyképesség javítására fókuszálni. Ezzel kapcsolatban szintén a jegybanknak volt egy, azt gondolom, elég jól ismert 330 pontos javaslatcsomagja, hogy hol és milyen módon érdemes a versenyképességet javítani. Ennek néhány eleme már megvalósult. további elemeket pedig érdemes borcső alá venni, és azok esetben elindulni ezeknek a megvalósítása felé. Hát. És akkor újra el tudjuk érni ezt a 2%-os növekedési többletet. Tehát folyik a reálkonvergencia, egyelőre most úgy látjuk, hogy az elkövetkező években nem olyan lendülettel, mint amilyen lendülettel az elmúlt években tapasztalható volt.
Mint a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, hogyan definiálná a válságot, és hát mire tippel, milyen jellegű ez, ugye többféle jelzővel ellátták már, W, V alakú, pipa alakú.
Hát, már végigmentünk, azt hiszem, az ABC-n lassan. És hát ugyanúgy, ahogy gondolom, a többi piaci szereplő, mi is próbálgattuk már minden formát. Először ugye még a válság kitörését követően mi egy abszolút V alakban, egy nagyon gyors visszapattanásban reménykedtünk, és az volt a várakozásunk, hogy gyorsan visszapattan. Ebbe persze nem számoltunk egy második hullámmal, és arra számítottunk, hogy a kormánynak több lehetősége lesz majd a beruházások és a közösségi fogyasztás növelésére. Aztán utána hát az élet mást hozott, és akkor utána elkezdtük azt látni, hogy akkor egy ilyen pipa alakú lesz talán a kilábalás, tehát a V-nek ez a fölpattanó szára, ez ellaposodik, és most úgy látszik, hogy azért ez a második hullám, ez ad egy újabb pofont a növekedésnek, és lesz egy... Hát egy ilyen nagyon-nagyon torz W, aminek az első fele az egy elég mély, a második fele már nem annyira, mint ahogy mondtam, itt már azért vannak olyan ágazatok, amelyek megsikerült fölkészülni itt is, meg a különböző külkereskedelmi piacainkon is, vagy külső piacainkon is. És így például az ipar, ezen belül a járműipar úgy tűnik, hogy már elkezdett föltámadni, és már húz. A szolgáltatások, ezen belül kiemelten a turizmus, vendéglátás, az meg még azt gondolom jócskán várat magára. Tehát ez a második V, ez már jóval kisebb lesz, de az változatlan, hogy ennek a kilábaló szára az laposabb lesz. Tehát egy ilyen, nem is tudom, én most azt mondom, hogy ilyen W pipa alakú kilábalás lehet az, amit én valószínűleg tartok.
Igen, ezzel a szimbólummal még nem találkoztunk, nem is láthattunk, csak el tudjuk képzelni, de egyéb iránt mikortól lehet tenni, vagy megszólni azt az időpontot, amikor a növekedés már ténylegesen itt lesz velünk, tetten érhető lesz. Hát a következő hónapokban még szerintem alig, ha.
Hát valószínűleg nem, mi úgy gondoljuk, hogy valahogy a 2021-nek a második felében lesz már érezhető a növekedés. Itt még az első felében még azt gondolom, hogy lesznek nehézségek munkaerőpiacon is, meg igazából a növekedés, tehát még a számokkal sem leszünk nagyon elégedettek, de ugye a második fél évtől már valószínűleg látszanak is az eredmények, és a végén pedig akkor eljutunk ahhoz a növekedési tartományhoz, amiről itt az előbb beszéltünk. Ami ugye elég széles még, de hiszen nagyon sok bizonytalanság őrzi.
Sokan mondják, hogy már semmi sem lesz, mint amilyen régen volt, és hát tulajdonképpen a struktúraváltás a teljes egészében nem is, de azért a gazdaság bizonyos szegmenseinben jelentős átalakulás lesz így a mindennapjainkat meghatározó munkaerőpiaci folyamatok tekintetében is. Olyan fogalmakkal ismerkedtünk meg, amelyek azért nem voltak annyira divatosak és ismertek Magyarországon. Így például ugye Kurzarbeit, digitális munkavégzés, home office, minden ügyünket online is digitálisan készítünk, vagy végezzük el még a bankolást is. Hogy látja, itt visszatérünk majd a korábbi mederbe, vagy teljes egészében egyébként tényleg lesz egy hatalmas változás?
Hát változás mindenféleképpen lesz. Én őszintén remélem, hogy a Kurzarbeit az egy történelmi kategória marad, és csak a rossz emlékeinkbe fog visszatérni, hogy valamikor szükség volt erre is. De az úgy tűnik, hogy ezt a home office-t, vagy ezt a részbeni home office, mert ugye inkább itt arról van szó, hogy a home office-t hatékonynak tartják nagyon sokan, de azért a közvetlen találkozások, a közvetlen kapcsolatok is megtartják a fontosságukat, tehát valamilyen ilyen mixtúra fog majd ebből kikerekedni, de kétségtelen, hogy meg fog nőni ennek a home office-nak a szerepe. Nyilván megnő a digitalizáció szerepe, és akkor itt talán rögtön érdemes is megállni egy pillanatra, hiszen a válság az jelentett egy csomó gondot és egy csomó fejfájást, de jelent kihívásokat és lehetőségeket is. Például olyan területeken, mint a digitalizáció, automatizáció, mesterséges intelligencia, ahol tulajdonképpen azt gondolom, hogy vagy a startvonalon vagyunk, vagy nagyon közel a startvonalhoz, és érdemes ezekre koncentrálni, ezekre a területekre, ahol esetleg komoly piaci részesedéseket is tudunk elérni, illetve az értékláncoknak a magasabb hozzáadott értéket képviselő részein pozíciót fogni.
És hát tulajdonképpen, amit említettem műsor utolsó percében is, hogy most a főszerep a fiskális politikái, meddig lehet fűteni a gazdaságot? Hol van az a határ, amikor már komoly problémák lehettek?
Hát azt gondolom, hogy ettől a határtól nagyon messze vagyunk, de az, hogyha a gazdaságnak ezt a ciklikus pozícióját nézzük, ezt az úgynevezett kibocsátási részt, ami a potenciális és a tényleges növekedés között van, ez most negatívnak tűnik, tehát itt igazából mondjuk aggódni akkor szoktak, amikor ez nagyon pozitívá válik, és akkor mondják azt, hogy ez a gazdaság túlfűtött, vagy magas nyomású, ez attól függ, hogy éppen mik a jellemzői. Hát ettől azt gondolom, hogy még távol vagyunk. Hát talán ez a 2022 év vége felé zárulhat ez a kibocsátási rés, talán valamikor akkor, vagy talán azt megelőzően egy picit, vagy azután egy kicsit, de valahol azon a környéken.
A monetáris tanács tekintetében volt egy személyváltozás, de mi az, ami még egyébként a korábbi időszakhoz, korábbi évekhez képest jelent valami eltérést? Mennyiben változtatta meg az önök életét a kialakult helyzet?
Hát annyiban, hogy mi is home office-ra kényszerültünk, pontosabban az üléseinket online módon bonyolítjuk.
És a kamatról is így szavaznak, mikor kamat döntülés van? Home office? Online?
Igen, erre volt egy volt a monetáris tanács ügyrendjének volt egy olyan változtatása, ami lehetővé teszi az online szavazásokat is. És egy kicsit hát a magam szempontjából egy kicsit nehezebbé váltak a működés feltételei, hiszen a monetáris tanács részéről én, vagy a monetáris tanácsot én képviselem a befektetőkkel, hitelminősítőkkel való tárgyalásokon, és ehhez nekem nagyon-nagyon sok segítséget nyújt a Nemzeti Bank stábjával való folyamatos kapcsolattartás, ami hát azért online módon jóval bonyolultabb és nehézkesebb, mint közvetlenül felszaladni egy emeletet, és ott megbeszélni azt, ami éppen aktuális kérdésként felmerül.
Ez a logika mentén megyünk tovább, ide tartozik egy fontos felvetés, amíg itt a fejünkben van, ejtsünk is róla pár szót, javaslom, ez pedig az Európai Unió költségvetése és helyreállítási alap, közismert, hogy megállapodás született, és ugye kiiktatásra került a magyar és a lengyel vétó, akkor, amikor befektetőkkel, hitelminősítőkkel találkozik, vagy fog majd találkozni, mennyire volt ez téma, és mennyire javítja Magyarország pozícióját a megállapodás létrejötte?
Hát én azt gondolom, hogy a hitelminősítők ezeket a polémiákat nem igazán vették figyelembe, ők a tényekre alapoznak, és tényeket néznek, tehát amíg valami nincs eldöntve, addig ők nem döntenek.
Tehát addig semmit sem áraszták be, pestesen szólva?
Addig nem. És hát most ott tartunk, hogy ugyan még egy parlamenti jóváhagyás várat magára, de úgy tűnik, hogy a megállapodás megszületett, és ennek az eredményeképpen hát úgy néz ki, hogy egy összesen a a következő költségvetés keretében járó támogatással és a Next Generation projektből ránk jutó résszel egy 40 milliárd euró körüli visszanemtérítendő támogatásra és egy 10 milliárd euró körüli hitelre számíthatunk ebben a következő 7 éves ciklusban, ami hát mindenféleképpen segítséget fog jelenteni, vagy támogatást fog jelenteni itt részben a pandémia okozta károk helyreállításában, részben a további növekedés segítésére. De azért itt hozzá kell tenni, hogy azért ez az összeg szépen évekre lebontva, ez úgy nagyjából a GDP 3-4%-a között mocorog. Ha bruttó értéket nézzük, hogyha ebből levonjuk azt, amit nekünk kötelező hozzájárulásként be kell fizetnünk az unió büdzséjébe, akkor inkább 3%-ot közelíti. Tehát kétségtelenül egy nagyon hasznos segítség, de hogyha megnézzük azt, hogy nálunk, vagy amit mi szeretnénk újra elérni, tehát a 2018-19-es beruházási szintet, az a GDP 27-28%-a volt. Tehát ehhez mérten azért azt mondom, hogy egy ilyen EU-s támogatás akár visszatérítendő, akár hitelformájában érkezik, az nagyon kellemes, de azért nem ez a döntő.
Egyéb iránt ugye mi nettó haszonélvezői vagyunk az Európai Uniónak. Nem mindenki foglalkozik be a témával, és csak annyit tud, hogy jön Brüsszelből a pénzeső. Mi magyarok mennyit fizetünk be, hogy átlagosan évente a közösségi költségvetésbe?
Hát nagyjából a 7 éves ciklus alatt, egész pontos számot nem tudok, de ilyen nagyságrendileg ilyen 10 milliárd eurót.
Tiszta sor. Még egyébként továbbra is maradunk ennél a témánál, mint a uniós büdzsénél. Hogy látja, mert jelentős átalakulások lesznek egyébként ugye a költségvetés strukturális részében is, és az Európai Unió helyreállítási alapja is bizonyos területeket céloz meg. Mennyire jó ez nekünk?
Hát azt gondolom, hogy ez fogja segíteni azokat a célokat, amiket egyébként magunknak is kitűztünk, hiszen például a zöld finanszírozásban már a jegybank is jelezte, hogy a jövőben a jelzálogkötvény vásárlásoknál a zöld jelzálogkötvények másodpiaci vásárlását fogja előtérbe helyezni. Azt gondolom, hogy a környezetvédelem mindenféleképpen egy nagyon, nagyon fontos dolog, a megújuló energiák nagyon fontos dolog, és ezek megint csak olyan terepek, ahol tulajdonképpen jól állunk, vagy közel vagyunk a startvonalhoz, nem vagyunk nagyon lemaradva, és itt óriási növekedési potenciálokkal rendelkezhetünk, amiket nyilvánvalóan segítenek ezek az EU-s támogatások is.
Azt már tudjuk elmondásából, hogy mi az, ami megváltozott a monetáris tanács működésében, azt viszont még nem, hogy mi az, ami eltérés a magyar gazdasági társaságnak a mindennapi vagy aktuális mechanizmusában. Azt tudjuk, hogy a közgazdász vándorgyűlést online tartották. Mit terveznek jövőre?
Hát jövőre azt tervezzük, hogy megszűnik a járvány, és az oltások hatásosak lesznek, és azt tervezzük, hogy a jövő évi vándorgyűlésünket szeptemberben Szegeden fogjuk megtartani, ahol az idei is lett volna. És azt reméljük, hogy visszatérünk a normál kerékvágásba. Ebben az évben a vándorgyűlésen kívül egyébként minden más rendezvényünket és a tisztújításokat is online módon kényszerültünk megrendezni. Ezzel együtt nincs okunk szégyenkezésre, mert nagyon-nagyon sok rendezvényünk volt. Tulajdonképpen minden hétre jutott 2-3 rendezvény.
És mi az, ami dominálta az éves tevékenységeket? Gondolom a járvány adta a szituáció, nem?
Természetesen igen. Azt gondolom, ami egy kicsit nagyobb figyelmet érdemelt, mert ugyan nagyon sok rendezvényünk volt, de úgy a szakosztályi elnökeink, úgy a megyei vezetésünk nagyon magas színvonalú munkát végzett, tehát azzal igazából központilag olyan nagyon sok bajunk nem volt. Ami új volt, és egy kicsit újszerű feladatot jelentett, az a nemzetközi vagy V4-es diákolimpia megszervezésében való és lebonyolításában való részvételünk volt, hiszen ott is Egyrészt most volt első ízben igazi V4-es közgazdasági diákolimpia, tehát Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország középiskolás diákjai versenyeztek. Másrészt pedig online módon kellett ezt az egészet lebonyolítani, na most 4 ország diákjait online módon összehozni, 5 országból a zsűritagokat, mert a zsűri a 4 ország közgazdasági társaságainak elnökeiből állt, és a zsűri elnöke pedig a Francia Közgazdasági Társaság korábbi elnöke, jelenlegi elnökségi tagja volt, és az egészhez még hozzátartozik az is, hogy az olimpia fővédnöke pedig Thomas Sargent Nobel-díjas közgazdász volt, aki Amerikából küldött üzenetet a diákoknak. Úgyhogy ezt összehozni, meg megszervezni, ez egy nagyon komoly kihívás volt. Ezen kívül volt éppen tegnap volt egy határon túli magyar szervezetekkel közös konferenciánk a vírusról, arról, hogy hogyan éltük, hogyan éljük túl a vírust, és hogy látjuk a kibontakozás lehetőségeit. Ugye a Magyar Közgazdasági Társaságnak hosszú múltra visszatekintő nagyon jó kapcsolata van a felvidéki, a vajdasági és a romániai magyar közgazdász társaságokkal, és most reméljük, hogy ahogy a pandémia helyzet engedi, Kárpátalján is megalakul a Magyar Közgazdász Társaság.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Plesinger Gyula, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.